Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kérem szépen, abban állapodtunk meg az elmúlt alkalommal, hogy azt a dolgozatot, amit azt hiszem ellenőrző dolgozatnak nevezünk, azt jövő héten itt az órán, az óra elején fogjuk megírni. Ígértem, hogy előre 5 témakört fogok meghatározni, és ebből az 5 témakörből fogok egyet adni. Az 5 témakört a táblára felírtam. Próbáltam úgy fogalmazni, hogy egyértelmű legyen. Tessék, ez közben a mai előadás alatt egy párhuzamos vágányon, egyik vágánya előadással kapcsolatos figyelemnek a pályája, a másik pedig erre a kérdéssorra irányul. Ha van valami kérdés, akkor az óra vége felé egy pár percet még hagyunk, esetleg pár percet én is akkor szánok még a részleteknek. És hát ez egy a negyed órás, nem több, negyed órás lesz. És akkor a esetleges kérdéseket, vagy módosításokat megbeszéljük, tehát gyakorlatilag fel lehet erre készülni, erre a dolgozatra. Kérem szépen, megnéztem én is a kollégák által felrakott filmfelvételeket, és nagyon hasznos volt, mert az ember ritkán látja magát kívülről. Két dolog, ami megütötte az én fülemet vagy szememet. Az egyik, hogy kicsit lassan mondom az anyagot. Úgyhogy most kicsit megpróbálok belegyorsítani. Ez ott még inkább kijött. Másik, hogy sokat mesélek. Hát nem vagyok én még nagyapa, illetve bizonyos értelemben igen, mert van unokám, a Ricsike, 8 éves. De hát majd neki este mesélek nektek, itt fényes nappal, tűz a nap, hát akkor nem kell annyit mesélni, mert még elalszotok a végén. Ha van valami további észrevétel, akkor szívesen fogom venni, nyugodtan nyitott vagyok. Ettől még nem fogok megbuktatni senkit, hogy kritikát mond. Kérem szépen, új fejezetre térünk át, ez pedig a menetdinamika. Vegyük azt észre, hogy kezdjük előkészíteni a vonaltervezést, a vonaltervezéssel kapcsolatos ismereteket, és ezt a célt szolgálta a pálya szerkezet, hogy az a vonal, amit tervezünk, hát az nyilvánvaló nem egy geometriai vonal, hanem a mögött egy vasúti pályatest van. És mi van abban a vasúti pályatestben? Ezt tárgyaltuk a vasúti pályaszerkezeti elemei kapcsán. Bár itt most ebben a pillanatban nekem is eszembe jutott valami. A betonlemezes vágányokról volt-e külön szó? Vagy nem? Nem, ugye? Kérem szépen, jó, akkor mielőtt a menetdinamikát és a vele kapcsolatos ellenállásokat elkezdeném, miután most jutott nekem is eszembe, ezért egy pár percet a betonlemezes vágányoknak szentelek, és utána ugye a menetdinamika, ami tulajdonképpen szintén felkészít bennünket a pályageometria tervezésre. A jármű oldaláról tulajdonképpen, persze ebbe benne lesz a pálya is, pálya emelkedők, irányviszonyok, hogyan viselkedik dinamikailag a jármű, egyáltalán milyen emelkedőn tud fölmenni, hogyan tervezzük meg ennek a maximális emelkedőjét. Ez az egyik haszna a menetdinamikának, a másik haszna pedig a menetrend tervezés. Tehát amikor első lépésben meg kell határozni A és B pont között mennyi legyen vagy mennyi lesz a menetidő, ezt a menetdinamikai ismeretek alapján határozzuk meg, és aztán utána hát nyilván hozzá kell tenni a vonatsűrűséget, járatsűrűséget, időbeni fekvést, és így tovább, és elkészül a menetrend. Tehát nagyon fontos a menetdinamika a vasúti üzem szempontjából. Akkor kérem szépen egy rövid betonlemezes dolgot. Kérem szépen, Amikor azt mondjuk, hogy vasúti pálya és vasúti pálya szerkezet, vitathatatlan, hogy mindnyájan a zúzott kőágyazatú, keresztaljas, úgynevezett klasszikus, hagyományos pályaszerkezetre gondolunk. Hiszen a vasút a 150 éves története során ezt a szerkezetet fejlesztette ki, alkalmazta, és ma is lényegében ez a legelterjedtebb. Vannak azonban olyan körülmények, amikor ennek a klasszikus pályaszerkezetnek a jogosságát, alkalmazhatóságát, főleg manapság megkérdőjelezzük. Nem azért, mert alapvető problémák vannak az uzottkő ágyazatú keresztaljas vágánnyal, az nagyon jó. Könnyen kialakítható, kézzel, géppel, rugalmas. A sínszálnak, mint tartónak rugalmas alátámasztást kell adni. Elvezeti a csapadékot. És így tovább. Tehát nagyon-nagyon jó ez a pályaszerkezet, viszonylag olcsó. De vannak olyan körülmények, amikor, és mindjárt sorolom a körülményeket, amikor gondolkodni kell más alternatív megoldáson. És a másik alternatív megoldás a betonszerkezetű, a betonlemezes vágány. Számos elnevezés van. A németek kezdték először Schotter-Loser-Oberbau, ágyazat nélküli felépítmény. Hiszen ezt mi is átvettük, magyarok, ez körülbelül a 80-as években volt, 1980-as években. Ez arra utal ez a kifejezés, hogy van az ágyazatos vágány, és van az ágyazat nélküli vágány. Hát kvázi a betonlemezes. Ma a német azt mondja, hogy feste fárbán. Nehéz lefordítani, de talán azt lehet mondani, hogy szilárd rögzítési pálya. És ez azért jó, mert ebben benne van a betonlemezes is, és a betonhozgerendás is. Tehát mindaz, ami tulajdonképpen nem zúzott kő ágyazatú keresztaljas vágány. Tehát ennyit az elnevezésekről. Manapság én szintén napjainkban hajlok erre a szilárd rögzítési pályára, de ezt már csak akkor lehet így nevezni, amikor már szakemberek egymás között beszélünk, és tudjuk, hogy mi van mögötte. Mondjuk itt a első alkalommal, amikor a diákok előtt erről beszélünk, akkor célszerűbb inkább betonlemezes vágánynak nevezni, mert akkor rögtön a kép az kialakul, hát tudjuk mi az, hogy betonlemez. És mondjuk a mai órán nevezzük magunk között még betonlemezes vágánynak. Kérem szépen, melyek azok a körülmények, amelyek a hagyományos vágány létjogosultságát megkérdőjelezték néhány évtizeddel ezelőtt, vagy napjainkban újkeletűen? Néhány évtizede már, körülbelül a II. Világháborút követően, a városi villamosvasutak betonlemezes vágányokat használnak, burkolt pályaszakaszokon. Például a Bartók Béla út, ha az aszfaltot eltávolítjuk, vagy netalántán emlékeztek a pár évvel ezelőtti nagykörúti, vagy Bartók Béla úti építkezésekre, vagy karbantartásokra, akkor lehetett látni, hogy az aszfalt réteg alatt, a sínszálak alatt bizony betonlemez van. Hiszen képzeljük el, hogyha zúzott kő ágyazatú vágány lenne, ahhoz hatalmas fenntartó gépek, sárga, plasszer, rostáló, ágyazatrendező gépek dolgoznának a Bartók Béla úton, micsoda zaj, meg porfelhő lenne. Tehát ilyen szempontból a városi utcák, városi tereknek a területén gyakorlatilag nem alkalmas az uzottkő ágyazat. Metró. Hát kérem szépen, ha fogjuk majd látni, hogy sokkal vékonyabb pályaszerkezet kialakítható a betonlemezes megoldásokkal, mint az zúzottkő ágyazatú megoldásokkal, hiszen egy zúzottkő ágyazat 50 centi, de mondjuk csak a betonlemezt nézzük, ami durván az ágyazatnak felel meg. Ezt kérem szépen olyan, hát attól függ, milyen terhelést teszünk rá, de 25, mondjuk 28 centiméter. Tehát mindenképpen nyerek magasságilag helyet, ami mondjuk egy kör keresztmetszetű alagút, a metró alagút esetében nem elhanyagolható, hiszen a kelenföldi pályaudvartól a Barostérig mondjuk egy 50 centivel, most csak mondtam egy hozzávetőleges értéket, 50 centivel kisebb sugarú alagutat fúrok, hát pénzben rettenetes sokat jelent, időben és pénzben. Nem kell annyi földet ugye kibányászni. De van még egy szempont. Az alagútban is problémát jelentene az aprózódó, porképződéssel járó zúzott kő ágyazat. A vasúti biztosítóberendezések számára, na de az utasok számára, ott fuldokolnánk az Asztóriánál, meg a Blahalujza térnél, amikor jön egy vonat és kelti a húzatot, a szelet, és ott fuldokolnánk. Tehát akkor itt is az uzatkő ágyazatot elvetjük, és hogyha bármerre jártok a világba, és Budapest is ugyanígy, tessék megnézni, feszte fárbán, betonlemezes, betonszerkezetű, vagy ha úgy tetszik, beton ágyazatú vágányról van szó. Ezek már jó néhány évtizede így működnek. Mi az, ami új keletű? Hát kérem szépen, új keletű, részben új keletű. Részben új keletű. Mindjárt megértitek, hogy miért fogalmazok így. A sűrű, nagy forgalom mellett jelentkező fenntartási problémák. Tudnilik, egy nagyforgalmú vasúti pálya esetén egy bizonyos ellentmondásra jutunk. Egyik oldalról növeljük a forgalmat, ezáltal nyilván az elhasználódás megnövekszik, viszont akkor a fenntartási igény is megnövekszik, de a fenntartást nem tudom végrehajtani a nagy forgalom miatt. Ha kicsi a forgalom, ugye egy nagy vasút esetében, hát kérem szépen, vonatpótló buszokat szervezek, és akkor nem tudom, 3 óránként ezek a buszok Csernelháza, Damonya és Bő között az utasokat elviszik, és közben egy hónapig a vasúti pályát van idő bütykölni. Már ilyen vonatpótló buszokat már a debreceni vasútvonalon, vagy a miskolci vasútvonalon már nem találunk. Mert sűrűn jönnek a vonatok, nagy utas számmal nem lehet buszokkal lebonyolítani a forgalmat. Na most képzeljük el ugyanezt a nagysebességű vasúti pályáknál, mondjuk a Shinkansen hálózatnak, a japán Shinkansen hálózatnak Tokió és Osaka közötti szakaszán, ahol kérem szépen 5 percenként reggel 6 órától éjfélig, 5 percenként egy keresztmetszetbe a megállok, 5 percenként elhúz egy vonat 300-zal. Hát kettő között nem lehet aláverni, nem lehet rostálni, hát ki se tudnának jönni nyilván a gépek. És az utasokat, ugye 1000 utas jön egy ilyen vonaton 5 percenként. Ugye az 12 000 utas egy vágányon. Másik oldal még egy, 24 000. Hát ezt nem lehet busszal, nyilvánvaló. Na most 64-ben a japánok az első Tokió olimpia megkezdése előtt pár nappal Tokió és Osaka között megnyitották ezt az első vonalat, zúzott kőágyazatú keresztaljas vágánnyal. 3 hónap múlva rájöttek, hogy hülyeséget csináltak, mert akkora a fenntartás igénye, ilyen nagy forgalom mellett, persze akkor még viszonylag kevesebb, talán 2/3 volt ennek a mai őrült forgalomnak, ma már kimerült a kapacitás, tehát itt már nem lehet 4 percenként jönni, ezzel már kimerült a Shinkansennek, a Tokió-Osaka közötti Shinkansennek a kapacitása. Rájöttek, hogy hülyeséget csináltak, és akkor elhatározták, hogy a második vasútvonalukat, a Sanyó egyet, ez tulajdonképpen Oszakától tovább megy, de ezt a vonalszakasz már Sanyó Shinkansennek nevezik, ennek van egy egyes szakasza, meg egy kettes szakasza, már jobbára betonlemezes vágánnyal építik, a Sanyó 2 már lényegében 100%-osan betonlemezes vágánynak épült. És azzal nincsen fenntartásigény. Drágább, de nincsen fenntartásigénye. Na most egyik oldalról mondhatjuk, hogy a világ vasutasai egy élő kísérlet alapján rájöttek erre a technikára, és kérem szépen, ezt csak úgy gondoljuk, Németországban 1991-ben, tehát egy 30 évvel később, kereken 30 évvel később indult meg a vasúti nagysebességű forgalom. Hát nyilván azért komoly műszakiak foglalkoztak ezzel az üggyel, talán őnekik is egyetemi előadáson, mondjuk a TU Münchenben elmondták ezeket az ismereteket, és mégis belekerültek ugyanebbe a csapdába. Az első két vonalat adtak át 1991-ben, a Mannheim-Stuttgarti, ez csak 99 kilométer, de a Hannover-Würzburgi az 324 kilométer hosszúságú vonal volt, zúzottkő ágyazatú, keresztaljas vágánnyal. És érezték, hogy gond van. Őnekik is fenntartási gondjaik adódtak, voltak speciális problémák, még vannak is, mert ezt nem tudták már áttép. Átadod, 50 évig úgy megy a vonat minimum, talán 50 év múlva bütykölhetsz valamit. 50 évig nagyon nem illik totál átépíteni egy vadi új vasútvonalat. Ezt a terhet vinni kell. Olyan speciális probléma adódott, amit addig nem is gondoltak volna, az élő laboratórium hozta ki. Télen, amikor ezek a vonatok közlekednek, az aljuk, a hasuk, hogy úgy mondjam, eljegesedik. Hórá rakódik, ráfagy bizonyos időjárási körülmények között, eljegesedik. Na most ezek a vonatok bemennek a hosszú, meleg alagútba, alagutakba, amelyek nem pár száz méteresek, hanem több kilométer hosszúságúak. Megolvadhat ez a jég, nem minden esetben, na de elég százezer esetből egy esetben. Ez a bizonyos jégtömb leesik, és mondjuk éppen úgy esik, hogy egy zúzott követ megpöndörít, fölpattan, és ez úgy csapódik be, hogy egy elektronikát ott megsért. Voltak ebből műszaki problémák. Baleset veszélyes ez a szituáció, még akkor is, hogyha százezerből egy vagy egymillióból egy esetben ilyen probléma van. Na akkor, mikor sejtették a németek 90-es évek elején ennek az zúzottkő ágyazatnak a problémáit, ők kicsit tudományosabban álltak már hozzá, mint a japánok, és megbízták a Müncheni Műszaki Egyetemnek a mi társtanszék, két, a út- és vasútépítési tanszéket, hogy végezzetek méréseket kint az élő pályába. Hogy 250 km/h sebességnél hogyan viselkedik az úzott kő ágyazat. És kérem szépen, halálsápadtan jöttek le a kollégák ezekről a mérésekről, mert azt látták, hogy a gerjesztett és az önrezgés szám 250-nél nagyon közel kerül egymáshoz. És ez a magyarázat annak, hogy az ágyazat kvázi majdnem megfolyik. Úgy viselkedik, mintha megfogyna. Tehát a zsurlódások, ékelődési hatások, ezek meglehetősen lecsökkennek. És ekkor a DB, a német vasút, azonnal elrendelte egy kísérleti eredmények ismeretében, hogy a következő nagysebességű vasúti pályát, amit már akkor megterveztek 94-95-be, akkor csinálták ezeket a vizsgálatokat, a Köln-Frankfurt közti vasútvonat azonnal tessék áttervezni, és 2002-es határidővel betonlemezes vágányként tessék megnyitni. És ma ezen a betonlemezes vágányon mennek a vonatok. És aztán innentől kezdve a következő volt a Münchentől északra van egy város, Ingolstadt. Ingolstadtig egy Umbaustrekkét csináltak, egy átépített pályát, ott csak 200-al döcög a vonat, de Ingolstadttól Nürnbergig Neubaustrekke van, újépítési pálya, 300-zal betonlemezes vágányon megy a vonat. Na most elég példát mondtam ma erre, ami meggyőz, és a körülményeit, a bevezetésének a körülményeit, nyilván erről hetekig tudnék, önmagába lehetne egy tárgy. Ugye ilyenkor az előadó, akinek ez a szakmája, ugye elengedi a fantáziáját, és akkor azt mondja, hogy hát lehetnek tulajdonképpen mondjuk szerkezetes kollégák számára, ha a dékán fölkérné, nagyon örömmel tartanék betonlemezes vasúti vágányokról órát. Szerkezetesek számára, meg hát bárki, aki jöhet, talajmechanikus, bárki, nyilván közlekedéseseknek pályaszerkezetbe egy pár hetet foglalkozunk ezzel a betonlemezes témakörrel. Városi vasutakban is, ugye vastagon. De ma már annyi ennek az ismeret anyaga, hogy bizony ennek lenne helye az oktatásba. Kérem szépen, hogy néznek ki ezek a betonlemezes vágányok? Ezek a betonlemezes vágányok úgy néznek ki a földmunkára helyezett vágányok, hogy egy nagyon jó alépítményt kell lényegében készíteni. Erre az alépítményre ugyanúgy el kell helyezni, mondjuk egy, úgy, a német úgy nevezi, hogy Frostschichtschutz, fagyvédő réteg. Nagyon lényeges, és ennek az elnevezésnek is a, ugye mi ezt úgy hívjuk, hogy védőréteg, homokos kavics védőréteg. Sok mindentől véd, de a német kihangsúlyozza, hogy fagyvédőréteg, mert ha összefagy a földmunka, tavasszal kienged, fölpuhul, ilyenkor süllyednek meg a vágányok. Na most a betonlemezes vágány esetén ezt nem lehet elviselni, mert megsüllyed a betonlemez, azt az Atya Úristen se fogja kiszabályozni. Ez a hátránya. És az az előnye az uzatkő ágyazatú vágánynak, hogy könnyen tudom szabályozni. Megemelem a sínszálat, aláverő gépek az uzatkövet a keresztaljak alá aláverik, alá tömörítik, és helyreállt a süppedés. De betonlemez, hát hogy az Isten nyilába emelem meg? Bár erre is tudok példát mondani, mi magyarok ilyet csináltunk. Nekünk is van földmunkán fekvő betonlemezes vágányunk. Az észak-déli metróvonal felszíni szakaszát tessék megnézni, ugye a határút felé betonlemezen megy végig a földmunkán. Szemben a kelet-nyugati vonal, Pillangó utca, Őrsvezértér, az volt az első, ott még zúzatkőre tettük. De az első betonlemezes vágányt földmunkán élő, nagy jelentős hozba, egyébként itt most megint dicsekszem, ami egykori tanszékünk, a vasútépítési tanszék tervezte. Egy helyen volt süllyedés, marhára megijedtünk, amikor jöttek a hírek, hogy te jó Isten, hát akkor hogy tervezünk, és mi mit terveztünk, hogy megsüllyedt a vágány, de kiderült, hogy egy szeméttelep volt ott, és a szeméttelepre építették rá a vágányt, és nem takarították ki a szemetet, hanem kis fedőréteggel ráépítették a vágányt, ott egy 30 méterre megsüllyedt, kiemeltük hidraulikákkal, na de hát a hidraulikának ki kellett támaszkodni, hát akkor tud fölemelkedni, levegőben nem lehet csak úgy emelni, ez külön alapot kellett, na mindegy, kiemeltük hidraulikával, megfúrtuk a betonlemezt, aláinjektáltunk, hát így lokálisan mondjuk egy keresztmetszetet őrült munkával meg lehet oldani. Na de úgy nem lehet elkönyvelni a betonlemezes vágány, mint az uzatkőágyat, ahol megsüllyed, ott így kiemelem és injektálok. Na ezért tulajdonképpen ennek igen nagy jelentősége van, ez ilyen 60-70 centi vastag homokos kavics, fagyvédő réteg, és most jön a kérem szépen az érdekes, hogy ennek a tetején egyenlő 120 meganyúton per négyzetméter érugalmassági modulust kell biztosítani. Ez őrült nagy. Ez Magyarországon, ha kivitelezőknek ezt a számot te így fölmutatod, akkor teljesen halál sápadtá válik, elkezd reszketni a keze, a lába, hát hogy ő ilyet nem tud. De ezt muszáj megcsinálni. Ahol beton lemezes vágány van, ott ezt a rugalmassági modulust, ezt biztosítani kell. Na erre jöhet, kérem szépen, a német azt mondja, hogy hidraulikus kötőréteg, a magyar azt mondja, hogy sovány beton. Marhára kell a sovány beton kifejezéssel a mérnöknek bánni, mert a munkás azt hiszi, hogy sovány beton a cementet hazaviheti, és akkor ami marad, az nem. Sovány beton azért az egy előírt keménységű, szilárdságú beton, de nem azt jelenti, hogy cement nélkül vagy minimális cementtel. És erre jön tulajdonképpen a pálya lemez, ami gyakorlatilag a sínszálakat tartja. Na most a kérdés tulajdonképpen hosszú ideje és a fejlődés, változás, az alternatívák, a megoldások az, hogy ezt a betonlemezt, ezt hogyan, miként alakítsuk ki. És akkor még a betonlemezes vágányokról egyet szeretnék elmondani, és talán mindjárt egy pár képet is, hogy ne a levegőbe beszéljek. A németeknél a legelterjedtebb megoldás, az úgynevezett Réda 2000. Réda, RH-val. Réda 2000 megoldási rendszer. Mi ennek a lényege, és mi ennek az elnevezésnek a magyarázata? A németek 1972-ben Észak-Németországban Réda állomáson, egy peron melletti átmenő fővágányból 160-nal mentek a vonatok, ott épített ilyen betonlemezes vágányt. És ezt a pályaszerkezetet nevezték Rédának. Ma úgy nevezzük, visszatekintve, mert a Réda az elmúlt 30-40 év alatt nagy fejlődésen ment át, hogy Réda klasszik. Tehát a 72-es Rédát Réda klassziknak nevezzük. Mi volt a Réda klasszik 72-ben? Bebetonoztak B70-es betonaljat. Jó az, hogyha én betonaljat bebetonozok? Na, nagy kérdés. Jó-e az a pályaszerkezet, hogy annyit teszek, hogy van betonaljam, egy vágány rácsom, irányra, fekszintre kiszabályozom, mondjuk top-down építési módszerrel, fölülről lefelé építkezek, betonlemez csak így lehet jól megcsinálni, és utána körbeöntöm betonnal. Jó-e, vagy nem jó? Na. Akkor kicsit provokálom, vagy kicsit másként teszem föl a kérdést. Egy előre gyártott betonhoz, a monolit beton hozzáköt? Nem. Miért nem? Az, hogy hozzá tapad, az még semmi. Hát jön a vasút, megrázza, mint Krisztus a vargát, pillanatok alatt az aljat kirázza a betonlemezből. Azért, mert a beton szilárdulása egy kémiai folyamat. Az egyiknél lezajlott, a másiknál kezdődik. Hát akkor a kettő nem fog összekapcsolódni. És ez volt a baj itt is, hogy gyakorlatilag repedések jöttek létre a simán bebetonozott B70-es német betonaljak esetében. Második lépés az volt, hogy a betonaljakat úgy készítették, hogy a tengelyükre merőlegesen furatokat készítettek. És ezen a vágány tengellyel hosszirányba betonvasakat fűztek át. És így betonozták be. Na, a betonvas már jelentett kapcsolatot a két szerkezet között. És innentől kezdve a Rédának a hosszú 40 éves fejlődése arról szól, hogy tessék elképzelni, hogy van egy betonaljunk a vasalással benne, és a betont a gyártásnál, a betonalj gyártásánál a betont lépésről lépésre csökkentették. Kilógott a vasalás. Persze akkor már nem feszített, mert ugye akkor levegőben lógó vasnál nem lehet feszítésről beszélni. Lágy vasalása kilógott a betonnak, szó szerint. És eljutunk a Réda 2000-hez, amelynél, kérem szépen, nagyon vékony szintek is lepényszerű magánaljakat látunk. Most csak ilyen elvi ábrát próbálok, de pillanatok alatt megértitek. Gyakorlatilag ezt nevezzük Réda aljnak, ez a beton. És így gyártják, hogy kilóg mindene. Ráteszik a sínt, sínleerősítést, irányra fekszintre kiszabályozzák, jöhet a top-down-szerű betonozás, marha jól összedolgozik. Ezt olyan 1995 és 2000 között fejlesztették ki, és ezért nevezték el Réda 2000-nek, mert ez a 2000-es éveknek a betonlemezes vágánya lesz. Na, ezt vastagon használják a németek, és kérem szépen időközben a hollandok is átvették ezt az elvet, és ha most megnézzük a nemrégiben átadott Párizs, Lyon, Brüsszel, Amsterdam közti nagysebességű vonalat, holland területen, betonlemezes vágány épült, és Réda 2000-rel. Hát talán valamit tudok mutatni. Fél pillanatig kérek türelmet. Saját gép. Samsung egyetemi oktatási vizuális diák saját kész vasúti pályaszerkezetek BSC betonlemezes vasúti vágányok. Hát talán itt a hat betonlemezes vágányok főbb típusai, talán itt fog Réda, na itt van. Ez az. Hát itt pár évvel ezelőtt jártam a Ingolstadt-Nürnbergi pályaépítésen, amit aztán időközben átadtak. Kérem szépen, itt, amit látunk készen, ez tulajdonképpen az a bizonyos soványbeton készen, baloldalt. Ott látunk zuzalékot, hát kicsit túlzással az a 60-70 centi, abban azért van homokos kavics, de van zuzalék is, hát azt látjuk ott oldalt. Na és itt látjuk, kérem szépen, a réda aljakat a vasalással, és ott látjuk, hogy precízen szabályozzák ki a vágányt. Ez a fázis, amit nem szabad kiadni nem svájci óraműveseknek, a mérnöknek ott kell lenni, hasalni kell a mérnöknek, és a mérnöknek kell ezt csinálni. Hát a geodézián múlik a dolog, mert ha a geometria jó, utána már nagyon nem lehet elszúrni, nyakon öntött betonnal kész. De ha rossz a geometria, azt már föl nem fogod vésni. Vagy ha föl is kell vésni, hát ez egy iszonyú pénzügyi veszteség. Tehát ez a fázis magasságilag, vízszintesen, túlemelésbe és így tovább, ennek nagyon precíznek kell lenni. Amikor ez megtörténik, ugye itt vannak ezek a kis segédszerkezetek, magassági, egyszerű kis szerkezet, keresztirányba, vannak a fixpontok, ott az oszlopon látjuk. Nyakon van önte betonnal. A vonat még nem jön, mert még bizbert kell építeni, meg nem tudom. Van idő arra, hogy lesimogassuk, látjuk ott simán egy ilyen egyszerű magyaros simítóval. Német kőműves is ezzel dolgozik, szépen simogatja, hát egy szép felület legyen. És gyakorlatilag elkészült a Réda 2000-es betonlemezes vágány. Ennek aztán vannak alternatívái, terhelésektől függően, a Réda City, tehát tulajdonképpen a Réda, a városi villamos vasutak, ezt én Karlsruhe-ban egy új villamos vonal építésénél fényképeztem le. Itt is elő van most már készítve a betonozásra. Ez érdekes momentum volt, kérem szépen, egy parkon keresztül egy új villamos vonalat vezettek, és nem engedték be a parkba a járműveket, az építőgépeket, csak abban a sávban, ahol a leendő vasút egy ilyen ellenívben halad, most ez az a sáv, ez a két vágány tengely, kerítéssel lehatárolták, így a mixerkocsi se tudott a vágányra bejönni, ezért a mixerkocsi átöntötte egy ilyen puttonyba, a puttonyt egy kis ilyen két éltű jármű bevontatta, és ott engedték ki a puttonyból a betont, tehát kicsit lassúbb volt így nyilván az építés, de hát nem tudtak más csinálni azért, mert a parkot védték, és tényleg tulajdonképpen a, nem tudom, 8-10 méteres sávon kívül a fű minden épségben maradt, gyerekek ugyanúgy a parkban játszhattak, gépek nem veszélyeztették, hát ezt szintén érdemes lenne itt a beöntés. Nagyon lényeges a vibrálás, ne legyen fészkes, ne legyen laza a szerkezet. Itt lehúzzák egyszerű módszerrel, hát kell egy sablont készíteni, és akkor két pasi húzza a sinkoron a tetején ezt a sablont. Gyönyörű, szép felület. Aztán erre lehet, kérem szépen, egy geotextíliát tenni, humuszt, és fűmaggal beszórni. és kész, tulajdonképpen a zöld pálya. Na, ilyen fog most épülni, ilyen zöldfüves pálya Debrecenbe, a kettes villamosnak a külső lakótelepi szakaszán. Itt van az ellenív, hát ott látjuk tulajdonképpen, hogy ez tényleg egy csatatér, hát ezt nem lehet máshogy csinálni, de a kerítésen túl ott már ott rend van, ahogy eredetileg is volt. Kérem szépen, ennyit akkor a betonlemezes vágányról, hát ez is idő volt. Elmondok egy technikai dolgot, kérem szépen, most mi a tanszéken a vasutas kollégákkal nagy fába vágtuk a fejszénket, fölülvizsgáljuk a vasutas tananyagot. Minden értelemben gyakorlatilag van egy tananyag, amit kell tanítani, tudjuk is, hogy mit kell, meg is van mindenhol, hogy hol, mit, mikor oktassunk. Ezt fogjuk most áttekinteni. És gyakorlatilag most lesz egy nagyon érdekes váltás, és ez a következő évfolyamot fogja már érinteni, akik jönnek majd vasúti pályákat hallgatni. Tudnillik, én hogy kezdtem az előadást? Vasúti pályákban elsősorban nagy vasutat fogok oktatni, mert az az általános. De rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nagyon előtérbe kerül a villamosvasút, a metró, az elővárosi gyorsvasút, tehát az agglomeráció, akkor lesznek olyan kollégák, akik leválnak, mert elmennek szerkezetesnek, és mindebből tulajdonképpen az vált számomra világossá, hogy úgy kell a vasúti pályákat oktatni, hogy vannak a klasszikus fejezetek, nem kell nagyon mélységben azért belemenni, de viszont, ha van egy témakör, tengelyterhelés, akkor el kell mondani, hogy kérem szépen, a nagyvasútnál 225 kN a tengelyterhelés, maximális tengelyterhelés. Metrónál magyar előírások szerint 180 kN. Közúti villamosvasútnál 150 kN. Tehát van egy témakör, és hogy van az egyes vasutakban ez a dolog? Például ugye a Rédánál. Réda 2000, Réda LRT, Light Rail Transit, könnyű vasúti szállítás, tehát ez tulajdonképpen a villamosvasút, és Réda MRT, metró. Hát mindennek megvan az alternatívája, és akkor így tulajdonképpen a kollégák azért úgy átlátják, áttekintik a vasutat bizonyos értelemben. Az, hogy az átmeneti ívnek a kitűzését, azt majd legfeljebb gyakorlaton a Boc Péter elmondja. Vagy a Ligner Nándi, aki éppen be van osztva. Itt az előadáson inkább ilyen nagyobb ívű dolgokat, ez így talán célszerűbb lesz. Még most a hagyományosan nem von el a dolgokból tulajdonképpen semmit, hogy most itt nálatok még így, hát ez 150 évig vagy 200 évig így tanítottuk. Csak most az az érzésem, hogy egy picikét e tekintetbe kell váltani. Kérem szépen, menetdinamika. A menetdinamikának a tárgyalását ugye ott kell kezdeni, hogy egyik oldalról van a vonóerő, a mozdonynak a vonóereje, másik oldalon meg vannak az ellenállások. És a kettő viszonya dönti el, hogy hogyan megy a vonat. Kezdjük az ellenállásoknál. Ez egy pályás dolog. A vonóerő, azt készen megkapjuk a közlekedéskarttól, és a mozdony vonóerő diagramját azt készen fölhasználjuk. Azzal mi nem legfeljebb azt mondjuk, hogy néz ki egy személyszállító vontató mozdonynak, hogy néz ki egy tehervonati vontató mozdonynak a vonóerő diagramja. De nem bütykölünk bele nagyon. Itt viszont belebütykölünk. A vasúti ellenállásokat kérem szépen két nagy csoportra osztjuk, és elsősorban az elsővel foglalkozunk, annak vannak részletei, a vonalellenállás, a vasúti pálya mentén jön ez tulajdonképpen létre, amikor halad a vonat, a másik a gyorsítási ellenállás nevében benne van, a gyorsítási szakaszban jelenik meg. A vonalellenállás tovább oszlik menetellenállásra, és járulékos ellenállásra. A menetellenállás az, amikor tulajdonképpen, ha halad a vonat, már pedig most már azt mondtuk, hogy halad, mindig föllép. Mindig föllép a gördülési ellenállás, a csapsurlódás, a sínütközés, bár a sínütközés most már nem igen, csak abban az esetben, ha hevederes illesztése a vágány. Hézag nélküli vágánynál már nincs sínütközési ellenállás. Ennek a jelentősége lecsökkent. De azért megemlítjük, és a légellenállás, hát ha mozog a vonat, akkor nyilván van egy közeg ellenállás. A másik csoportban olyan ellenállások tartoznak, amelyek nem mindig jelennek meg, ezért járulékosnak tekintjük, vagy nevezzük, emelkedési, ha emelkedőbe megy a vonat. Ívellenállás, ha íves pályaszakaszon halad, kitérő, a vágánykapcsolatokon halad, és ide tekintjük a gépészetit, mert az lehet ilyen is, olyan is, ez gépészeti szerkezettől, konstrukciótól tulajdonképpen függ. Na most, a tárgyalásnak a tematikája röviden az, hogy ezeket az ellenállásokat külön-külön megnézzük, miért keletkezik, honnan keletkezik, hogy lehet meghatározni. Ez az első lépés. A második lépés, hogy ezeket összegyúrjuk, kapjuk a menetellenállási képleteket, megnézzük, hogy hogy néz ki ez a menetellenállási képlet. Emellé fogjuk aztán harmadik lépésben a vonóerő görbéket tenni, és a kettő viszonya dönti el, hogy a vonat hogyan halad. Ha az ellenállások nagyobbak, mint a vonóerő lassul, ha szumma F egyenlő nulla, tehát a két erő egyenlő, akkor állandó sebességgel halad a vonat, illetve harmadik eset pedig, hogy gyorsít. Mi a vasútnak egyébként a mozgás formája? Gyorsítson föl, tehát van egy gyorsítási szakasz, és utána a vonat menjen állandó sebességgel. Ahol nem megy állandó sebességgel a vonat, Vmax-szal, ott valami probléma vagy valami gond van. De a vasútnak az a alaptermészete, hogy fölgyorsít rögtön az elején a maximális sebességre, hát például egy ilyen 300 km per órára 8-10 perc alatt tud fölgyorsítani, de utána mind az őrültő neki mennie kell. És utána van a fékezési szakasz. A fékezési szakasz ketté lehet osztani, ahol mondjuk nem nagy sebességű közlekedésről van szó, kicsit a forgalom lazább, ott kifuttatják a vonatokat, tehát leveszik a vonóerőt, csak az ellenállás működik, csökken a sebesség, és amikor állomás körzetbe ér, bevágja a féket, és tulajdonképpen akkor meg kell állni a jelzőnél. Tehát itt mondjuk négy ilyen szakasz van, gyorsítás, állandó sebesség, kifuttatás és fékezési szakasz. Nagy sebességű vonalakon, hát nincs arra idő, hogy most futtatgassák, bevágja a féket, aztán a vonat megáll. De a fékút, kérem szépen, hangsúlyozom, nagyon hosszú, ezt már az utátjáróknál mondtam, egy normál vasútnál 6-800 méter, egy 120-160-nal közlekedő vonatnál 6-800 méter, és egy ilyen 300-as pályán, vagy 300-as sebességnél meg több kilométer. Na, hát akkor kérem szépen, menjünk a részletekre, nem tudom, szünetig van-e idő. Korábban akkor két perccel előbb a szünetet megkezdjük, és két perccel akkor előbb fogjuk folytatni. Jó, hát akkor folytatjuk. Van-e kérdés akkor az EH-val, vagy egy tudom, ellenőrző dolgozattal kapcsolatban? Az első ellenállás a gördülési ellenállás. Kérem szépen, itt két komponense van ennek a gördülési ellenállásnak. Az egyik a bal felső ábrán látható, ezzel vasúti pályaszerkezetekben fogunk foglalkozni, és itt azért is reklámozom helyenként, mert a szerkezetes irányba készülő hallgató azért gondolja meg, hogy én vastagon szerkezeteket fogok tanítani, méretezést, igénybevételt, szerkezet, csak ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a szerkezet irányon, csak én konkrét gyakorlati esetekhez kötöm már is, tehát nem lesz száraz. Hát ez is ilyen, ez a bal felső ábra, kérem szépen, a kerék és a sín kis felületen érintkezik. ezzel Hertz foglalkozott a kontakt igénybevételekkel, a nagy terhelés hatására képlékeny alakváltozás jön létre, és egy kis elliptikus felületen bele süpped, hogy úgy mondjam, persze itt most mindent nagyon sokszoros idézőjelbe teszek, bele süpped a sín, a kerék a sínbe, a sínfejbe, és hát látjuk ugye, hogy ebből ő igyekszik, már ez a jobboldali ábra, igyekszik ő kikerülni ebből a kis ömleményből, hogy úgy mondjam, és örökösen küzd ezért, hogy ő kikerüljön, de szerencsétlen nem tud kikerülni, mert jön egy újabb ilyen kontakthatás. A másik, kérem szépen, a sín lesüllyedéséből terhelés hatására a rugalmasan alátámasztott tartó Y-t lesüllyed, és ebből az Y-ból ő szintén ki akar kerülni. Ez egy nagyobb volumenű dolog. Ugye már azt hiszem kérdeztem, és megállapodtunk benne, hogy ezek ilyen milliméter nagyságrendű süllyedések a pálya szerkezetben, egy olyan másfél, kettő, három, maximum négy, de az már nagyon sok, rugalmas városi vasúti leerősítéseknél lehet 3-4 milliméter, nagy vasúti körülmények között másfél-kettő. És ő is küzd, mert ő is ezen a süllyedés, süppedési lejtőn akar fölmászni. Kérem szépen, ennek van egy értéke, jegyezzük meg, ugye műgével jelöljük, gördülési ellenállás, matematikailag jelöljük egy A1 konstanssal, ez sebességtől független, 0,9-1,1 között newton per kilonewton érték, lemaradt a dimenzió, newton per kilonewton érték. Ez a gördülési ellenállás. A következő, kérem szépen, a csapsurlódási ellenállás. A vasúti kerékpár egy tengelyen helyezkedik el, hát ezt a tengelyt tulajdonképpen fel kell fogni egy keretbe, vagy nem tudom, mi attól függ, milyen kocsi szekrényről, vagy kocsi típusról, forgózsámoly, nem forgózsámoly. Tehát lényeg, hogy meg van vezetve. Hát régen csúszócsapágyassak voltak, és a csúszócsapágynál zsírozni kellett, olyan, mint a szekerek. Szekereket ma is, a falusi szekereket ugye zsírozni kell a gazdának. Hát a vasúti régi, gyerekkoromban a vasúti kocsik ilyenek voltak. Változott a gördülési ellenállása, mert télen a zsír megdermett, nyáron meg jobban megolvadt, képlékenyebb lett. Ma már golyós csapágyas, annak meg mindegy. Ez a magyarázata annak, hogy régen a gurító dombos rendező pályaudvarokon, amikor ugye egy helyzeti M-szer-G-szer-H helyzeti energiát adunk a kocsinak, az átalakul egy-ketted M-szer V négyzet mozgási energiává, és rendezzük az irányrendező vágányokon. És két gurító domb volt. Volt egy téli, meg volt egy nyári. A téli magasabb volt, mert nagyobb helyzet M-szer-G-szer-H-t kellett adni, mert abból ugye műszer-emszer-gészeres surlódási munka, és a végén a rendező, irányrendező vágányok elején maradt még egy maradék egy-ketted emszer V négyzet. Ugyanaz, mint a dedóba, fizikában ezt már dedóba megtanultuk. De az a mű az változott. Télen, meg nyáron. Tehát volt nyári domb, és egy pár méterrel magasabb volt a téli domb. Ma már nincsen ilyen, mert gördülő csapágyas megvezetések vannak. Na most mindegy ebből a szempontból, kérem szépen, azt látjuk, hogy a műcsap, ez gyakorlatilag egy A2 plusz B-szer V alakú, ahol a V a sebesség. Tehát ez a sebességtől első fokon függ. A numerikus részét itt nem tárgyaljuk, járművenként, mozdonyonként, személykocsi, teherkocsi, ez változik. Majd mindjárt ennek a részleteit ki fogjuk bontani, illetve amikor összegyúrjuk a képleteket, konstansokat egybegyúrjuk, és akkor egyszerre egy nagy konstans fogunk adni. Most itt ezen a szinten nem részletezzük. Annyit kell megjegyezni, hogy az előbb volt egy olyan, ahol A1, konstans, itt A2 plusz B-szer V, tehát belépett a sebesség, de első fokon. Menjünk tovább. Sínütközési ellenállás. Na ez, ami most már bagatelizálható. De hát vasúti mellékvonalakon történelmi hűségből, lehet, hogy egy-két év múlva ki fogom venni ezt az ábrát. Nagyon jól látható az ábra, hagyd ne kelljen ezt nekem részletezni. Tehát az ábra ezt nagyon jól szemlélteti. Konzolszerűen lehajlik a hevederes illesztésnél a sínnek a vége, el is verődik, ezt tanultuk a pályaszerkezetnél, és a keréknek a következő sínre a jobboldali ábra alapján egy kicsit föl kell másznia, tehát meg kell másznia azt a kis hámagasságot. Gyakorlatilag ennek az értékét, ha le akarjuk vezetni, most nem vezetgetjük ezeket a képleteket le, miről van szó? Egy M-szer-G-szer H-val a vonat megnöveli a helyzeti energiáját. És ehhez az energiához szükséges ellenállást számoljuk ki. Kérem szépen, látjuk ott, hogy C1-szer V-négyzet. Elhasználtuk az A-t, elhasználtuk a B-t, ezért C, tehát egy konstans, de ez a konstans meg van szorozva a sebesség második hatványával. Menjünk tovább. Légellenállás. Egyre nagyobb a légellenállásnak a jelentősége, mert a vasútak egyre gyorsabban mennek. És látjuk, hogy a sebességtől négyzetes sem függ. Tehát ha 160-nal megy a vonat, 16x16, az 256. De ha 300-zal megy a vonat, az ugye akkor 900. Most hogyha csak így a kéttizedest vesszük. Tehát 256 és 900, több mint háromszoros a sebesség, csak duplájára növekszik, de ugye ez a dupla, ez mondjuk egy négyszeres ellenállás többletet jelent. Ez is a dedóba tanult dolog, F redukált, haladás irányra merőleges keresztmetszeti felület, és kell egy konstans, hogy hogy van a vonatnak az orra kiképezve. Hát például a japánok ezzel a C2-vel rendkívül sokat bravúroskodnak. Vannak olyan, hogy nagysebességű vasutak című tárgyban járműveket is megnézzük. Nagyon érdekes, hogy a kezdeti százas sorozatú járműveknek egy legömböített orra volt, ma már a 900-as meg 1000-es sorozatú járműveknél tartanak a japánok, amelyek már 350-nel mennek, mindegy kacsacsőrű emlős olyan az orra. Tehát egy orrtanulmányt lehetne folytatni csak önmagában a vasúti járművek orrkiképzéséről. Na hát ez ott nyilván a C2-t próbálják lecsökkenteni. Az F-redet nagyon nem tudja, mert hát az utast, az 1000 utast illik elszállítani. A V meg növekszik, egyetlen egy, ami a kezében van, ez a C2. Na most kérem szépen, ezeket a menetellenállásokat, ezeket most összegezzük, tehát amit idáig tanultunk, ugye? Tehát ezt fölírtuk, hogy műgé, műcsap, műütközés. Nyilván megszorzom a G-vel, mert azt mondtuk, hogy newton per kilonewton dimenziójú, tehát jön a terhelés, a vonatnak a súlya. Más természetű, az ellenállást nem fajlagosítottuk, hanem erőt írtunk föl, ezért ugye ezen a szinten tudjuk hozzáadni, hogy FEL, tehát a levegő ellenállása, és ez tulajdonképpen az FE, mint ellenállás, de ott a kis M betű, az azt jelenti, hogy a menetellenállás. Na most ugye ezeket határoztuk meg, műgét, műcsap, műütközést, és ezt most behelyettesít. Még a levegőt, ellenállást, és akkor ezt behelyettesítjük. És akkor a következő oldalon megismételjük az előző oldalnak az alsó összefüggését, tehát ahol összeadtuk, és most összevonásokat, meg egyszerűsítéseket hajtunk végre. A1, A2, ez legyen egy közös kis A. És kérem szépen, ugye fajlagos értékre visszatérünk, tehát G-vel visszaosztunk, látjuk a C-t is összevonjuk, illetve a C-ket úgy tudjuk összevonni, hogy többé-kevésbé, ha belegondolunk, az F redukált felület per G, azért ez bizonyos fokig hát konstanssá tehetők, mert ugye a járműszerkesztési szelvény adott, tulajdonképpen mondjuk így a tömeg is nagyjából adott egy egységnyi hosszra vagy vonatra vonatkozólag, tehát itt is össze lehet CV vonni. A lényeg, amit most jegyezzünk meg, most, több mint a levezetés az kell később, hogy a fajlagos menetellenállás A plusz B szer V plusz C szer V négyzet formába írható föl. Lehet további egyszerűsítést, ha akarjuk. Tudnélik, a B szer V tag az kicsit elenyészik a két szélső taghoz képest, tehát egy kicsit itt még lehet egyszerűsíteni az ügyet, de tovább már nem. A plusz C szer V négyzet, ez tulajdonképpen a menetellenállásnak a végső, legrövidebb formája. Hát itt, ha a görbéket fölrakjuk, külön-külön az ellenállások vonatkozásába, nyilván ugye ezeket hát össze kell adni, ahogy az előbb is láttuk, és akkor az eredő ellenállási görbét fogjuk megkapni. Menjünk tovább. Miután kérem szépen levezettük az ellenállást, fajlagos ellenállást, tehát még egyszer A plusz B szer V plusz C szer V négyzet, vagy A plusz B szer V négyzet formába, mi az A, mi a B, mi a C, a konstansok? Más és más mozdonynál a kocsik ellenállá a kocsiknál, itt meg fogjuk különböztetni a teherkocsit a személykocsitól, és aztán vannak vonat ellenállási képletek, mert egy motorvonatnál nem értelmezhető az, hogy mozdony és kocsi, ott ugye a teljes vonatra kell ezt az ellenállást számítani. Példa, kérem szépen, hogy a MÁV mivel dolgozik. A MÁV villamos mozdonyoknál, hát itt be is van szorozva már a GM-mel a mozdonynak a súlyával, de látjuk, hogy tulajdonképpen A plusz B szer V négyzet. Hát ez egy ilyen átlagos képlet, azt lehet mondani. Lehet finomítani, hogy ha kimérik különböző futtatási, menetdinamikai mérésekből, vagy gurítási kísérletekből, energiák hogyan alakulnak át, mennyi volt a munkából, nagyon szépen, ez egy fizika példa ugye a dedóba, vissza lehet számolni az ellenállásokat, a konstansokat több futtatás alapján, több ismeretlenes egyenletből, az eredmények ismeretében a konstansok kiszámíthatók, és ha konkrét mozdonynak, egy V63-asnak, vagy nem tudom, a Siemens Taurusnak, ha vizsgálatokból rendelkezésre áll, akkor van egy saját paraméter füzetébe egy ellenállási képlet. Ha nincs, vagy nem tudja valaki megszerezni, akkor egy átlagos képlet. Hát ez egy ilyen átlagos képlet a MÁV pályatervezési irányelveiből, mondjuk például az egyetemi hallgató, vagy én, mint oktató, ha van egy feladat, azért valamit tudjak számolni, túl sokat nem fogok tévedni, mert nem tudom, a Taurusnál mondjuk lehet, hogy 0,072, tehát ilyen nagy különbségek végül is nincsenek. Hát itt látjuk a MÁV által előírt teherkocsikra vonatkozott, és nyilván meg kell különböztetni, hogy az nyitott teherkocsi vagy zárt. Tehát a szél jobban belekapaszkodik a bála szalmába, mint mondjuk, hogyha egy zárt vasúti teherkocsi van. Tehát a képletek ilyen tekintetben különbözőek. Ezeket nem kell tudni, ezeket a kép, az elvet kell itt, a levezetést és az elvet. Hát aztán vonat ellenállások tekintetében látjuk, hogy itt aztán tényleg polarizálódik, áramvonalas, ilyen meg olyan képlet. Tehát most ott tartunk, hogy a menetellenállás ügyét tisztáztuk. Következnek a járulékos ellenállások. Kérem szépen, ezek közül az első az emelkedési ellenállás. Miről van itt szó? Hát arról kérem szépen, hogy tulajdonképpen a vonóerőnek mit kell legyőzni? A vonó a lejtővel párhuzamos komponens, lejtővel párhuzamos vonóerőnek le kell győznie az M-szer G nehézségi erő lejtővel párhuzamos komponensét, az a bizonyos M-szer G-szer színusz alfa. Ezt is a dedóba tanultuk. Na most, hogyha nem tudom, részletezve van, vagy csak itt az ábrán, igen, itt részletezve van, a vonat, ugye egy egyensúlyi állapotot írunk föl, és ebből az egyensúlyi állapotból végül is nagyon egyszerű trigonometrikus szögösszefüggések, és a kis szögeknél színusz 4-5 fokig színusz megegyezik a tangenssel, már pedig a vasúti emelkedő kishajlásszögű, levezethető, hogy a mű emelkedési ellenállásnak az értéke nem más, mint az E ezrelékben kifejezett érték. Tehát egy 5 ezrelékes pályán a mű menetellenállás 5 newton per kilonewton ellenállásnak felel meg. Ívellenállás. Nagyon sok ívellenállási képlet van, nem mutatlak ezekkel titeket. Ez tulajdonképpen a német Röckl-féle képlet. Ez a legegyszerűbb, de jó, Röckl, ez így jól működik. Látjuk, hogy K1, K2 az ívsugár függvényében. Miből származik ez az ívellenállás? Hát abból, hogy tulajdonképpen a nagy tengelytávolság, vagy a nagy forgócsap távolság miatt a kerék neki ütközik a sín fej oldalának, ki akar törni, érintő irányba a pályát el akarja hagyni, de a sín ugye kötött pályás jármű, a nyomkarima segítségével pályán tartja a járművet, és ez az ellenállás tulajdonképpen, hát ez az úgynevezett ív ellenállás, és ez kísérletek alapján ezekkel a konstansokkal bír, ez a Röckl-féle képlet. Hát kérem szépen, a kitérő az, hát így néz ki egy kitérő, még ugye mi itt nem tanultuk, ti már gyakorlaton azért tanultátok. Ebben vannak, ugye főleg a keresztezési részen, a könnyék, a csúcs viszonylatában, vezetés nélküli hosszak, vezetősín, ami pozícionálja a kereket, hogy a kerék talpa szabatosan fusson föl a keresztezési csúcsra. Tehát itt elég összetett ez a kitérő. Hát kérem, ilyen szempontból is látjuk, hogy attól függ, hogy mondjuk mi a kitérőnek a geometriája. Teszem azt, 11-es kitérő, aminek a sugara, mennyi a 11-es kitérő sugara? Mennyi? Nem értem. Nem tanultatok kitérőt? Gyakorlaton nem volt még a kitérő? Annak a mennyi a sugara? 300 méter. Vasutas lesz akkor. Vasutas. 300 méter, így van. Na jó, de van 200-as, van 2200-as, MÁV-nak is van 2200 sugarú, tehát akkor például paralizálódik a dolog, majd fogom tanítani nektek pár óra múlva a mozgókeresztezéses kitérőt. Ez egy hagyományos kitérő, és a Ligner tanár úr a gyakorlaton hagyományos kitérőket tanít, de nagysebességű vasútvonalon nincs ám ilyen, hogy vezetés nélküli hossz, meg ütközik, meg pozícionál. Ott, mint kés a vajba, úgy kell átsuhannia, a hatalmas erők keletkeznének, ha ott ütközések lennének. Kérem szépen. És a mozgó keresztezéses kitérő azt jelenti, hogy az a hézagot, megpróbálok nyújtózkodni, itt ez a vezetés nélküli hossz megszűnik. Hogy szűnhet meg? Vagy úgy, hogy a könyök mozog, és bezárja, vagy egyenes, vagy íveságba bezárja ezt a kis hézagot, vagy a csúcs mozog. Ez a mozgókeresztezéses kitérő. Vannak ilyen nagysebességű közlekedésre alkalmas kitérők. A németeknek 200 km per óra. Kisasszony, a 11-es eltérítő ágban milyen sebességet enged meg? 40-et. Na, egyre jobb. Kapsz két piros pontot. Egyet az egyikért, egyet a másik válaszra. Ha valaki a nevemet nem fogja tudni megjegyezni, akkor biztos, hogy úgy fogja majd az adminisztráción. Az a tanár úr, aki köhögött egész tavasszal. azt keresem. Kérem szépen, 200. A franciáknak van a világ legnagyobb sebességgel, eltérítő, mert egyenesben megy, 350, nem érdekes. Eltérítő ágba 220-szal. Na most ezért ugye 0,2-től 1,9-ig. Egy mozgókeresztezéses kitérőnél alig van ellenállás, suhan át a vonat, 0,2. A 11-es kitérőn azon billeg, pofonüti, ugye, mérüti pofon a vonatot, mert nincs átmeneti ív. Az egyeneshez csatlakozik egy körív, és ott pofont kap. Ezért ugye a 11-es kitérő milyen kitérő? Egy újabb piros ponttér, geometriailag. Milyen köríves? Érintő vagy metsző? Na, nincs ennyi idő. Érintő vagy metsző? Tessék? Hát ez a hallgatói vizépek. Érintőköríves. Hát szépen be kell vezetni. A metszőköríves azt jelenti, hogy az eltérítő ág geometriailag átmetszi, belemetsz az egyenes irányba, emiatt ő rövidebb. 13-as kitérő ilyen. De az első líra első kitérője ezért mindig 11-es kell, hogy legyen, és a 11-es kitérő az érintőköríves kitérő. Na hát akkor 0,2-től 1,9-ig, tudjuk, hogy miért. Na kérem szépen, akkor ezek voltak az ellenállások. Most nézzük meg, mindjárt végére érünk, vonóerő. Kérem szépen, egy kicsit le fogom ezt egyszerűsíteni, hogy jobban meg lehessen jegyezni, de nyilván az ábrával egyezőt fogok mondani. A mozdony vonóerő görbe azt jelenti, hogy egy koordináta rendszerben megadom, hogy a különböző sebességek esetén a mozdony mekkora vonóerőt tud kifejteni. Nézzünk két alapvető típusú mozdonyt. Az egyik egy tehervonati, amely nagy terhet húz és indít meg, egy tehervonati vontató mozdonynak a vonóerő görbéje, az körülbelül így néz ki. Marha nagy indítási vonóerő kell, hát meg kell rántani, meg kell mozdítani a 800 méter hosszú, akár 800 méter hosszú tehervonati vonatsort. Képzeljük el, hány tengely, hány csapágy, minden keréknél a gördülését, amikor megindul, oltári nagy erőkkel, tehát nagy. És akkor most egy megjegyzés. A dedóba tanultuk, hogy P az egyenlő F szer V. Tehát ha van a vonatnak egy teljesítménye, ahogy növekszik a sebesség, az erőt nem tudja tartani, ez csökken le. És egy ilyen hiperbolikus görbe szerint lecsökken. Kérdés az, hogy hol van ez a töréspont. Ő neki nem kell száguldozni, nem kell 160-nal menni. Persze németeknél éjszaka nagy sebességű vasúti vonalakon, Hamburgból, mikor viszik le a halat, reggel ott kell lenni, vagy a zöldséget, amit nem tudom, feladtak Argentínába, vagy nem tudom hol, reggelre a müncheni piacon kell lenni. Este 10-kor elindul, hajnali 4 órakor ott kell lenni Münchenbe az állomáson, hogy 6 órakor ugye a német polgár meg tudja venni a halat. Ehhez éjjel 160-nal le kell futni a tehervonatnak. De hát a tehervonatokra nem ez a jellemző, mondjuk nálunk itt Magyarországon, hát mondjuk ilyen 80-100-zal mennek ezek a tehervonatok, tehát nincs nagy sebesség. Tehát ő tehervonati vontató mozdony. Hogy néz ki a személyszállító vontató mozdonynak a görbéje? Nem kell akkora indítási vonóerő, könnyebb, viszont ő neki meg mi kell? Hogy 160-nal, 200-nál is tudjon menni, mint az őrült, ő neki hosszú ideig közel konstansnak kell lenni, és utána legfeljebb a végén kezd, azért végtelenségig ő se bírja a dolgokat, a végén kezd lecsökkenni a vontató ereje, tehát ő az SV, személyvonati vontató mozdony. Hát ezt kell megjegyezni. Itt aztán, ez egy régi ábra, bent hagytam, mert érdekesség, szegény kis gőzmozdony, szegény 424-es gőzmozdony. Tudod, hogy néz ki a 424-es? De tudod, mi az, nem? Nem gyerekkorodban, nem mondtad így áhítat, 4-24-es, de szép meg. Nem? Nem volt ilyen? A 4-24-es gőzmozdony, amit a máva készített, az szépségverseny. Tehát ugye szoktak a hölgyeknél is szépségversenyt rendezni, ez egy világverseny volt. Gőzmozdonyok között is régen rendeztek szépségversenyt, és a 4-24-es megnyerte. Tehát értünk nem csak műszakilag, hanem esztétikailag a vonattervezéshez. Mávag, gancmávag, ganchans lett nulla. Eltűnt. Úgyhogy hát így gyakorlatilag nosztalgiázok, amikor azt mondom, hogy 4-24-essel mi nagyon szépet. Számos mondjuk akkor a francia veri a mellét, hogy milyen szép TGV-je van, milyen szép ICL-je van a németnek. Erre mi mit tudunk mondani? Hát nekünk 80 évvel ezelőtt szép 4-24-esünk volt. Az is valami. De legalább ezt tudjuk, hogy elvileg a potenciál bennünk van. Tudunk szépet, csak kirántották a szőnyeget alólunk. Hát akkor nagyon nehéz állva maradni, hogyha megrántják a szőnyeget. Erőszakosnak kell öregem lenni, a szőnyeget vissza kell rántani. Nem szabad abba belemenned, hogy örök életre a szőnyeget kirántsák alólad. Küzdjél, erről szól az élet. Küzdjél. Menjünk tovább. Na kérem szépen, tehát két oldala van a dolgoknak. Van egy ellenállási és van egy vontatási oldala. Most ezeket összedugjuk, összetoljuk. Milyen gyakorlati haszna van a mérnöknek ebből a két információból, és erre néhány úgynevezett közlekedés dinamikai példát szeretnék bemutatni. Vasúti pálya mértékadó emelkedőjének meghatározása. Nem tudom, az alapfogalmaknál ezt elmondtam-e, lehet, de most itt mindenképpen ki kell rá térni, és innentől kezdve ezt tudni kell. Mi a mértékadó emelkedő? Két pontért tudja valaki gyorsan megmondani? Ki? Hogy? Álljon föl és hangosan mondja, azt tudom elfogadni. Hát az öregapád, amikor amennyi. Hát ez nem az, hogy 18. Mi a megfogalmazása? De mondjuk nagyságrendet jót mondtál, tehát a füled ne piruljon nagyon. Mi a mértékadó emelkedő definíció? Hogy megy ott a vonat? Lassul, gyorsul, állandó sebességgel? Válaszold meg, akkor helyre teszed a dolgot. Mértékadó emelkedő az az emelkedő, amelyen a vonat vonóerejének maximális kihasználása mellett állandó sebességgel halad. Tehát, ha te, mint építőmérnök, erre tervezed magasságilag a pályát, akkor a vonatod, ha maximális vonóerőt a mozdonyvezető ráadta, akkor tulajdonképpen lassulás nélkül tud haladni. Így például, ugye még most nem tartunk a magassági vonalvezetésnél, de hogy a kolléga nem mondott tulajdonképpen numerikusan rosszat, azt mondjuk, hogy dombvidéken 1-3 ezrelék, 1000 méteren hány métert emelkedik a pálya. Bocsánat, síkvidék, 1-3 ezrelék, dombvidéken 4-től nem tudom én 8-9 ezrelékig, tehát egy számjegyű, hegyvidék belép a 10 ezreléknél, az Alpokba elmegy a 25-26 ezrelékig, Szemeringen, itt nem messze Soproni kertek alatt, Szemeringen, a Zűdbánon, ott kérem szépen, ez a Szemering, ez egy rövid szakasz, a Szemeringbánnak nevezik, ott dupla mozdonyos vontatással tudják ezt mondjuk úgy garantálni, ott 25-26 ezrelék. És akkor lássunk csodát, a Köln-Frankfurti vonalon, amikor a környezetvédők azt mondták, hogy csak úgy mehet a vonat Köln és Frankfurt között, ha rátapad az autópályára. Na, azt hitték, hogy kirántják a vonat alól a talajt ezzel, mert a vonat nem fog tudni úgy menni olyan dinamikusan magassági vonalvezetésbe, mint a közúti közlekedés, ahol százalékok vannak. 4%, 5%, ami ezrelékben 40-50 ezreléknek felel meg. Azt mondta, most kitoltunk velük, mert az Alpokban is alig tud menni 25-26-tal. És akkor a németek csináltak olyan járművet, ami 35 ezrelékre jó. 300 km per órát bír, 35 ezreléken. Csak ön frankfurti vonal, EM mértékadó emelkedője, 35 ezrelék. Nagyobb, mint az Alpokban. Oda nyomtuk az utasoknak. A vasút, bogaram, mindig fölveszi a kesztyűt. Bármit mondasz neki, idáig nem tudtak olyat mondani, hogy a vasút azt mondja, megadom magam. Nem. Mindig fölvette a kesztyűt, bement a városba, bement a hegyekbe, együtt megy az autópályával. Ez optimizmussal tölt el minket, vasutasokat. Adhatnak nekünk bármit, neki megyünk, megcsináljuk. Ez nagyon lényeges momentum. Na, ezt a mértékadó emelkedőt hogyan határozzuk meg? Állati egyszerű, dedóban megtanították, talán kuruc tanárnőik is megtanították ezt követően. Summa F, kicsit elegánsabban van csomagolva az egyetemen, summa F egyenlő nulla. Testrehatók eredőjére zérus, akkor a test az vagy áll, ugye statika, vagy állandó sebességgel mozog. Ráható erők eredője zérus. Vonóerő egyenlő ellenállással. Ketté van bontva. Van a mozdonynak és a kocsi vonatnak. Az összes kocsinak a ellenállása, menetellenállás, plusz ugye az EM, ez a bizonyos mértékadó emelkedőt, ezt ugye külön tárgyaljuk. Csoportosítjuk a dolgokat, tehát az EM-et azt kifejezhető állapotba hoztuk az utolsó sorban, ki is fejezzük, és kérem szépen ezzel gyakorlatilag mondjuk közös nevezőre hozzunk, kozmetikázzuk a képletet, és megkaptuk az EM mértékadó emelkedőt. Ez egy tétel. Határozza meg a mértékadó emelkedő értékét. Hát ezt három sorba le kell vezetni. Nem több, mint a középiskolás fizika, csak egy kis tartalommal meg van töltve, ellenállási tartalmakkal. Éves pályán, most egyenes pályán ezt lehet, ezt a így megkapott EM-et alkalmazni és tekinteni E-maxnak. Éves pályán nem, mert még ha ezzel tervezzük, ezzel az emelkedővel, és ívbe vezetjük a vasutunkat, belép az ívellenállás pluszba, és ezért le fog lassulni a vonatunk. Tehát tulajdonképpen az igazi EM vagy az igazi E-max, azt úgy kapjuk, hogy az ideiglenes EM mínusz az ív, és úgy megkapjuk az E-maxot. Na arra már bátran tervezheted, belemehet ívbe, az minden körülmények között fogja tartani azt a sebességet, amit betettünk a képletbe. Ha 300, 300, ha 350. Most a németek a Köln-Frankfurtin be akarják a 350-et vezetni. Be fogják tudni, mert állati bölcsek voltak, az irányviszonyokat 350-re tervezték, és az EM-be képletbe 350-et írtak. Akkor, amikor azt mondták, hogy hát 300-as legyen a Köln-Frankfurti vonal. Ha ilyen előrelátó vagy az Andrássy utat szélesre építed, lovagló út, közlekedő út, akkor a 21. században is jó az a városi út. Tehát egy adott szituációban nem szabad úgy tervezni, hogy a léc remegjen. Sajnos az előző időszak, meg a jelenlegi is gazdaságilag arra kényszeríti a mérnököt, hogy olyan dolgokat tervezzen, aminél remeg a léc. Na itt van egy óriási küzdelem. Politikusokkal, gazdasági emberekkel, az üzemben, a gyárban, az intézményben, a főnökkel. Mert ők, próbáljuk őket nyomogatni, én is innen az egyetemről, hogy ne dekázzuk ki, kedves kollégák, mert akkor a 21. század közepén az unokáink, vagy a gyerekeink azt mondják, hogy hát ezek nem voltak előrelátóak. Hát már egyszer megtanulta ez a nép, hogy 19. században úgy tervezzünk vasutat, úgy tervezzünk várost, belső tereket, hogy széles kapuk, nagy aulák, hogy ez használható legyen hosszú időre előre. Tehát ez egy lokális dolog. Drága, jó anyagokat kell betervezni, nem ócska rozsdásodó vasat, hanem rozsdamentes anyagot, nem luxus. Az a luxus, hogy rossz vasat teszel be, két év múlva kiüti a rozsda, kicsit próbálod festegetni, az se segít, és a gatyánk rámegy arra, hogy a karbantartást elvégezzük. Ez a jó mérnök, aki előrelátó, bizonyos értelemben, az anyagokat minőségi anyagokként választja meg, de meg tud maradni mégis azért a spór, észszerű területeken viszont megpróbál spórolni. Tehát az ilyen emelkedő bennünket a vasúti pályatervezésnél érdekel. Van egy másik fogalom, ami tulajdonképpen az úgynevezett vasúti pálya virtuális hosszának a meghatározását állítja elő, és jelenti. Tulajdonképpen, kérem szépen, ez az elmélet, ez arra alkalmas, hogy tervezünk több A és B között, mondjuk A és B között tervezünk vasútvonalat. Ugye itt egy szintvonalas térképünk van, és többféleképpen lehet ezt a vonalat A variáns, B variáns, na még egyet, C variánsként vezetni. Már csak azért is van A, B és C variáns, mert van egy kicsit humoros történetem, ez egy kitalált történet, ha úgy tetszik. Ha mondjuk van egy A pont, és van egy B pont, most egy hosszelvényt rajzolok föl. Teljesen mindegy, ez itt a hegység. Egy hosszelvény. A feladat az, hogy A-ból vigyük el a vasutat B-be. És ide hívok három jó képzettségű tervezőmérnököt. Az első tervezőmérnök, az kérem szépen legyen egy japán. A második legyen egy francia. A harmadik legyen egy német. Ha valaki nekem most precízen, szemléletesen összeköti A-t B-vel úgy, ahogy a japán tenné, a francia tenné, a német, tehát három vonalat, helyből megadom az ötöst. Egyből kell kiindulni, nem kell itt nagy tudósnak lenni. Az ország mentalitásából, gazdasági helyzetéből, gondolkodásmódjából kell kiindulni. Hogy nagyjából beskálázod, milyen a japán, milyen a francia, milyen a német, a három vonalat, ezek eltérő vonalak, hát azért írtam japánt, németet, meg franciát, három különböző vonalat jól behúzod, akkor itt helyből meg nagy nyilvánosság előtt büntető jogi felelősségem tudatába kijelentem, hogy Kis Pisti vasúti pályák című tárgyból, amikor jön az izzasztó nyári, júniusi melegbe, borítékba át fogom neki nyújtani az ötös osztályzatot. Na van-e ilyen? Gyere ki! De nem ismered a sztorit előző évfolyamból, nem? Bár így retorikusan először adom elő, helyel közel a tartalmát el szoktam mondani. Jó napot kívánok! Most japán tetszik lenni, német, tehát elfogultság nincs. Magyar, ugye? Állampolgársága magyar. Kérem szépen, tátott szájjal figyeljük. Melyiket rajzolod először? Az arckifejezésemmel mutassam, vagy egyelőre nem mutassam, hogy jó vagy nem jó.
Jó, először felállítom.
Na jó, rajzolt föl, indokold meg, aztán kérek egy gyors bírálóbizottságot, két tagból álljon össze, a kislánnyal együtt jó bírálóbizottságot alkottok. Írd oda, hogy ez N, német, te mondtad. Jó. Jó, elfogadjuk? Ott nem osztályzok, tehát nyugodtan bármit lehet mondani. Menjünk gyerekek, mert megy az idő. Jó vagy nem jó? Tegye föl a kezek, jó, akkor bizottság egyelőre gondolkozik, közönség felé, tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy jó. Barátnőd? Ugye tartózkodás nincsen. Akkor nem csinálok ellenpróbát. 99,99% azt mondta, hogy nem jó. Várja, nem, 100%, mert én magamat hozzáveszem. Akkor matematikailag már nem akarok annyi 9-est mondani. Nem jó. A kollégám, nem jó. Nem, hát... Adjunk még neki esélyt. Jó, bátorságot tudjuk egyedül. Na figyelj ide, töröd le, amit rajzoltál, és én elmondom, hogy ezek a nemzetek hogy gondolkodnak. Kicsit vizes, úgyhogy mindegy, töröd le. Elmondom közben mi a törlésed köz, tehát hogy új három vonalat tudjál rajzolni. De lehet, hogy igazad van, egyszerűbb úgy. Rajzolt fel a hegyeket, az A-B pontot, és elmondom, kérem szépen. Közben tudsz figyelni? Hát kérem szépen, Japánnak mi a jellemzője? Hát szegényeket most mondjuk ettől a földrengés, meg Fukushima, meg mit tudom, most ezt hagyjuk, nem menj messze. Hagyjuk. De ettől függetlenül... Fél év és jobban fognak állni, mint földrengés előtt. Ezt prognosztizálják. Ez fogja őket húzni. Szerencsétlen, tizen, nem tudom, hol tartunk, halott előtt, tényleg kegyeletünket, szörnyű dolog. Nem tudom, miért történt ilyen. Vallásnak, egyháznak van erre magyarázata. Nem tudom, kis pontok vagyunk ahhoz, hogy ezt megértsük. Úgyhogy nagyon kell, nagyon sajnáljuk. Na most, nézzük a Japánt. Sok pénze van, rengeteg pénze, azt csinál, amit akar. Tranzisztoros, nem tudom én, homokos kavicsot tesz be, vagy mit tudom én. Sok pénze van. Kevés népességhez képest, kevés a rizsföld terület. Ez a Japán, jegyezd meg. Francia az bohém. Tehát ott, hogy a vonat így dülöngél, úgy dülöngél, leföl, jobbra, ő elviseli. Legyen egy csinos lány mellette, legyen egy kis vörösbor mellette, mehet a vonat, ahogy akar. Német kiszámol mindent. Azt mondja, hogy tanár úr, időt kérek. Ezt nekem optimalizálnom kell. Na most akkor rakd össze. Japán hogy fogja vezetni ezek után? Sok pénze van. Kevés a rizsföldje. Ez mondjuk irreális, ne haragudj, ez a Boeing 747-esnek a pályája. Ebben nem vagyok partner, én vasutas vagyok, ezzel ne irritálj. Tudod, nem? Neki megy a hegynek, alagutat épít, van pénze, jó jönnek a völgyek, mert átsuhan a vasút alatt lehet rizst termelni, sőt, még a síkvidéken is földobja, viaduktra rakja, majdnem 100% műtárgyba mennek a vonatai, mert vagy alagútba, vagy hidon megy. Hát akkor nem érdemes ezt itt hullámoztatni. Francia. Járművet, úgy vasúti járművet tudnak gyártani. Nincs itt francia diák, ugye? Nem tudom, lehet, hogy autót is. Én az autóval mindig befaragtam. Volt Renault, motorikusan jó volt, de kapcsolók gyengék, letörtek. 6 éves Renault-nál letörtek a kapcsolók. Volt nekem egy Volvo 740-esem, nem tudom, meséltem-e. Hát azon a kapcsoló volt, a kilincs, ekkora kilincs volt. Tudtam, hogy azt kell megfogni. A Renault-nál mindig véres volt a hüvelykúja, mert mindig egy ilyen régi Renault, tehát egy ilyen Renault 21-esen volt. Véres volt, az mindig becsipte. A Volvo-nál ilyen nem volt. Megkocogtattam, kongott az ürességtől a Renault. A Volvo-nál másfélszer vastagságú acéllemez volt. 1,8 tonna volt a kocsi. Marha súlyos. Ott volt is benne 2003-as motor. Na, francia, kérem szépen, mind a hullámvasút. Így megy a TGV. Jó, az Alstom járművek nagyon jók. Német. Kidekázza. Följövök idáig, mert itt akkor rövid alagutat kell építenem, mert itt lent bázis alagutat. Itt 53 kilométer, itt csak 23. Följebb nem jövök, mert akkor 50 évig minden vonatod a föld szammog. Franciát ez nem érdekli. És akkor a német az egy ilyen szabdalt, optimalizált vonalvezetés. Jó? Tehát nem én találtam ki, tehát ezt ők találták ki, csak én grafikussá tettem a három tervező mérnöknek a mondani valóját. Köszönöm szépen. Még kapsz egy nyilvános lehetőséget, tehát gyere órákra, egyszer még helyrehozhatod ezt a hibát. Viszontlátásra.